Kérdéssel kezdem. Hogy tudjátok, hogy kit utálok a legjobban? Lehet, hogy erős ez így ez a kérdés. Akkor inkább úgy kezdeni, hogy tudjátok, hogy kit nehéz nem utálni? Kicsit finomabban fogalmazva. Azokat, akik azokat az embereket, akik bántják, vagy rosszul bánnak a gyermekeimmel. Vagy azokkal, akiket szeretek. Oké? Tehát, hogy és nyilván, tehát szülők erre azt mondják, hogy igen, ámen, és akkor három gyerek mellett nyilván most voltak olyan esetek, ahol azt mondhatnánk, hogy mit tudom, hogy milyen igazságtalan volt a tanár. Persze, hogy a tanár azt mondja, hogy te meg egy igazságtalan szülő vagy, mert te meg nem érted azt, hogy mi történik az osztályteremben, meg a gyerekek mit csinálnak. Na, de hogy csak az érzést akarom nektek átadni, hogy érezzétek át, hogyha van gyermeketek, akkor valószínűleg át tudjátok érezni. Ha nincs gyermeketek, akkor is van valaki, akit nagyon szerettek, és ezzel rosszul bánnak, hogy ez milyen érzés. Tudod, mit tudom én, ha egy edző, aki félváról veszi a gyereket, és nem hozza belőle ki azt a tehetséget és kincset, ami benne van, vagy mit tudom én, a felső tagozatba furcsák a gyerekek sokszor a leginkább, amikor nagyon, nagyon gyökérmódon tudnak egymással viselkedni, tehát egymást hátba szúrják szinte dolgokkal, egymás háta mögött beszélnek. Na, tehát a lényeg az, hogy akik rosszul bánnak azzal, akiket szeretsz. Oké? És úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy ilyen illetőnek, hogy figyelj, tehát nincs értelme, hogy te velem békében legyél, vagy tehát tényleg nincs értelme, ha bántottad a gyerekemet. Tehát mi értelme van, hogy te keresed velem a békét, ha bántod a gyerekemet? Tehát nincs értelme hozzám beszélned, nincs értelme velem kedvesnek lenned, vagy kérni bármit, hogyha bántottad, vagy folyamatosan bántod a gyerekeimet, vagy azokat, akiket szeretek. Tudod, vehetsz nekem ajándékokat, adhatsz nekem pénzt, vagy énekelhetsz nekem szép dalokat, vagy dicsérheted az én szent nevemet. Oké? De nem tudsz semmit tenni annak a kompenzálásaként, hogy bántottad azokat, akiket szeretek, vagy bántottad a gyerekeimet. De ez fordítva is igaz egyébként. A legjobb, amit tehetsz, nem? Tehát a legjobb, amit tehetsz nekem, és értem, hogy tiszteled a gyerekeimet, vagy azokat, akiket szeretek. A szeretetet és az tiszteletet mutatsz irántuk, vagy teszel valamit értük. Úgyhogy itt vagyunk ebben a vadi új sorozatban, a negyedik részben. Ha lemaradtál ezekről a részekről valami oknál fogva, akkor be tudod pótolni, YouTube csatorna, Facebookon, a weblapon is fönt van, ott csak a hanganyag. De hogy folyamatosan rakjuk föl, úgyhogy nyugodtan utána tudtok menni, bepótolni. Most a negyedik jön jövő héten a befejező részenek a sorozatnak, és aztán egy nagyon-nagyon izgalmas, ja, utána lesz egy úgymond köztes téma, valaki fog prédikálni, Horváth Gabi vagy Hampel Gabi, ők még nem tudják. És utána kezdünk egy új sorozat az apostolok cselekedeteiről, amit nagyon, nagyon várom már. És, de hogy tudod, az egész sorozatnak ez a mondat volt az indítója. Olvassuk csak el, hogy Jézus, nézzük? Na? Jézus eljövetele véget vetett a templomi mintának, és valami vadi újat indított az útjára. És arról beszéltünk, ugye sokat beszéltem a múltkor a szemüvegről, a lelkiismeretről, hogy a lelkiismeretünket a kereszténységnek a különböző formái befolyásolták, formálták, csiszolták, és igazából ez határozza meg, hogy számunkra mi a kereszténység, és mi a vallás. Nem az, hogy mi a valóság, hanem ahogy formálva lettünk ezek által, behatások által. És ezek többnyire, sőt, valószínűleg nem többnyire, hanem túlnyomó részt templomi minta volt benne, jócskán. És ezek határozták meg, hogy miért érzünk vagy nem érzünk bűntudatot bizonyos dolgokban a kereszténységünkben. És lehet, hogy egy testvér, aki egyel, kettővel, hárommal odébb ül, vagy más időpontban jár máshová, ő ugyanaz miatt bűntudatot érez, ami miatt te nem, és fordítva. És közben mindannyian szeretjük az Urat. Oké? Tehát ez, mert a lelkiismeretünk másképp lett formálva, becsiszolva. Mind a kettőt, tehát mind a kettőnknek, vagy mindannyiunknak a lelkiismeretét formálta a különböző behatás, kereszténység, különböző minták. De alapvetőleg egy minta, a templom minta. Most mit értünk templom minta alatt? Ezt is gyorsan átismételjük. Templom minta mi? Hát ott vannak szent helyek, ugye szent helyeken jövünk össze, szent helyre járunk el, és itt megint csak nem csak a zsidó vallásról van szó, nem csak a kereszténység, hanem bármilyen valláson. Van egyfajta minta a földkerekségen, amit templom mintának hívunk. Tehát mi köré épül? Szent hely köré épül, azon a szent helyen van valami szent szöveg, amit egy szent ember forgat, és mondja meg, hogy hogy kell értelmezni. Általában ezek, ha megnézzük a világtörténelmet, akkor ezek férfiak voltak, és ezek a szent emberek a szent irattal a kezükben, ezen a szent helyen irányítják, mondják meg a szent, nem szent, hanem az őszinte vagy babonás követőknek, hogy mi az ábra, hogy gondolkodjanak, mit csinálják, mit ne csináljanak. Ezek babonás követők, vagy megfélemlített követők, vagy megsebzett követők, teljesen mindegy, sokféle jelzőt mondhatnak. A probléma az, hogy amikor Jézus eljött, akkor valami újat hozott el. Úgyhogy ha nem voltál itt a múlt héten, akkor hallgass meg, mert kaptatok egy jó kis történelemleckét. Nagyon lólépésekbe mentünk azért, de nagyjából azért a kulcspontokon átmentünk. Azt láttuk, hogy a 4. századra a római birodalom domináns vallásává vált a kereszténység. Okay? Előtte üldözött egyház volt, elnyomott egyház, ezért is kellett otthonokban elrejtőzve lenni. Az ajtónállók azok azért voltak, hogy nem mindenki jöhetett be, vagy csak ismernünk kellett jól, aki bejöhet, mert ki tudja, hogy utána nem jön be még 5 római katona, vagy bármi, és visszáll bennünket valahová. Tehát, hogy nem az volt, hogy jó, bárki jöjjön, kirakjuk az ászlóinkat, és gyertek nyugodtan, hanem őrizni kellett az ajtókat. Na, de a római birodalomban a 4. századra domináns vallássá vált, és ezzel megtörtént a tragédia. Erről ezt elég jól beszéltük akkor. Tehát templom minta lett belőle. Aztán később ugyanez megtörtént a reformáció idején is. Jézus mozgalma így bele lett, hogy mondjam, így préselve, vagy sajtolva egy templom mintába. És tulajdonképpen ma, mint kereszténység, nagyjából ezzel találkozunk szinte mindenhol. Úgyhogy ebbe hozott Jézus egy vadi újat, mármint 2000 évvel ezelőtt, de ez a mozgalom, ez mindig is megvolt, és ott volt előttünk, és ez nem egy feljavított változata bármilyen vallásnak, vagy bármilyen kereszténységnek, vagy tényleg bármilyen vallásnak, hanem ez egy vadi új. Mit hozott el? Új szövetséget, tehát Jézus hirdette, hogy egy új szövetségünk van, nem ószövetségünk van, hanem egy új szövetséget kötöttünk, egy vadi új kapcsolatunk van egymással, egy vadi új kapcsolódás Istenhez, mi által, vagy ki által? A Szent Lélek által, a Szent Szellem által. A Szent Lélek, Szent Szellem ez ugyanaz, csak mondom. Aztán egy új parancsot hozott el, hogy nem bonyolítjuk a dolgokat, nem kell 613 törvényt megtanulni, nem kell kívülről magolni, fújni semmit. Egy dologra emlékezzetek, új parancsot adtam, ez az egy parancs van, ez a szeretet parancsa. És ez fog adni, ha ezt megjegyzed, és ezáltal élsz, ez egy új erkölcsöt ad ennek az új mozgalomnak, akik benne vannak. Egy új erkölcs, ami tényleg leegyszerűsít mindent. Egy új viselkedést hoz létre. És leegyszerűsíti a döntéseidet is. És aztán a negyedik mi volt, hogy egy új mozgalom. Egy új, nem egy házat hozott létre, amivel találkozol mondjuk a régebbi fordításokban, Károli fordításokban, hogy egyház, vagy anyaszent egyház, az egy kreált szó, az a szó, amit ezzel a szóval fordítanak a Bibliában, az az összegyülekezés jelenti. Eklézsi az a szó. Összegyülekezés. Jó? Tehát a Jézus mozgalomban lévő embereknek az összegyülekezését. Ez egy új összegyülekezés. Ezt hívjuk gyülekezetnek. De sajnos még mindig olyan kereszténységünk van, ami visszatart minket. Egyénenként is az életünkben, de gyülekezetként is. És mit értek ezzel? Tehát hatás és hatékonyság szempontjából visszatart minket. Például, ha inkább attól van bűntudatod, hogy kihagyod az Isten tiszteletet, mint attól, hogy rosszul bánsz valakivel a munkahelyeden, vagy bárhol, akkor az templom gondolkodás. Tudod, valami mocorogott bent, hogy Gyülibe járni kell. Ja, hogy bántam XY-on, az nem érdekes. De Gyülibe járni kell. Amúgy sem csípem XY búráját. Úgyis mindig a zaccosat hagyja ott a konyhába, a kávébe. Nem érdekel, tudod. De muszáj mennem Isten tiszteletre, Vagy muszáj szent helyre mennem, ahol a szent embert hallgathatom. Tudod, ha nem tudom, akkor vége a világomnak, akkor bűntudatom van. Oké? És ha ez fontosabb, és ez elnyomja azt, hogy hogyan bánsz az emberekkel, akkor ez templom minta. Ezt a templom minta okozza belül. Nem a Jézus minta. Csináltam én ezt. Szerintem mindannyian. Mindannyian, jó? És mindenki kiáll és elmond egy történetet erre. Megbeszéltük, hogy mindig ámen mondasz, de nem azoknál a részeknél, drágám. Így van. Na. Nem ezt beszéltük meg, gyerek. Figyelj, ha azon tűnődsz, hogy hogyan mehetsz a bűnhöz a legközelebb úgy, hogy az még nem bűn, ez is templom minta. Szerinted ez meg ez bűn? Vagy az bűn, hogy töttöre, vagy az bűn, ha ezt vagy azt csinálom? Vagy ez azt jelenti, hogy igazából szeretnék bűnözni, de nem akarom Istent se kiakasztani, ugye? Úgyhogy mennyit és hogyan kell csinálni, hogy ne büntessen, vagy ne lépjen közbe az ő fegyelmező dolgaival. Tehát hol van a határ, segítsen valaki? Ez templomgondolkodás. Figyelj, ha azt hiszed, hogy valami rituáléval helyreállsz Istennel, és onnantól kezdve nincs felelősséged, hogy helyre tedd a kapcsolatodat valakivel, akivel helyre kell, akit megsértettél, vagy akit megbántottál, hát akkor az, mondjuk ez egy varázsima, vagy bocsánat, vagy sima bocsánat, vagy nem tudom. És akkor erre majd Isten elfelejti az összes bűnömet, vagy ha gyónok, akkor majd akkor lesz csak elfelejtve. Vagy bármi rituálé. Tehát ez legyen az egy egyéni, amit senki más nem csinál, csak te. Mert ez a te. Ez csak veled, Uram. De hogy igazából ez az, ami téged megnyugtat, az templom minta, nem Jézus minta. Oké, tehát ha a kereszténységed visszatart attól, hogy szeresd. Na. Arrébb ment. Tehát ha a kereszténységed visszatart attól, hogy szeresd magadat valakiben, az templom minta. Aki már azt mondja, hogy szeresd úgy, ahogy magadat. Tehát tulajdonképpen magamat szeretem valakiben. Nagyon érdekes. Na, ennek az egésznek a szívében, és erről akarunk ma beszélni, tehát eddig ismételtünk csak, és ez egy nagyon apró dolog, ott, ami van a szívében, és miközben hallgatsz engem, azt gondolod lehet, hogy de Balú, hát különbséget teszel úgy, hogy nem is látható különbség, vagy nem is érezhető a különbség, de szeretném, ha megnyugodnál, van különbség, elég vékony, de nagyon-nagyon fontos különbség. Tehát a templom, mint a szívében, tényleg csak rólad van szó. Oké? Tényleg csak rólad van szó. Meg rólam van szó. Tehát önmagunkról. És egy pár dolgot hagyd mondjak el. Az első gondolatunk az, hogy a templom mint a én központú. Tehát a templom mint a én központú. Mert a templom mint a szívében ez a kérdés van, ami rohadt jól hangzik. Nagyon jól hangzik. De igazából nem az. A templom mint a szívében ez a kérdés van, hogy mit kell tennem, vagy mit kell hinnem, hogy rendbe rakjam, vagy rendben tartsam a dolgaimat, Isten és én köztem. Mert a vallásom rólam szól. Az én keresztény verzióm arról szól, hogy tennem kell, vagy csinálok dolgokat, hogy Isten rendben legyen velem. És ha úgy csinálom a dolgokat, akkor majd rendben lesz velem. Ami azt jelenti, hogy az Isten megközelítése rajtam és bennem összpontosul. Tehát én központom. És ezt szerint imádkozunk, hogy Istenem, köszönöm a mai napot. Én köszönöm a mai napot. De ez rendben van egyébként, ha nem abból az én központú szívből jön, mert kiköszönjed, helyetted nem köszönhetem meg természetesen. Tehát azért mondom, hogy nagyon vékony a különbség. Oké, nagyon vékony a különbség. Köszönöm a mai napot. Segíts a gyerekeimnek, vigyázz rám, gondoskodj rólam, a mindennapi kenyeret add meg nekem ma. Vagy miért jövünk itt ére vasárnap? Isten, látod, mit csinálok vasárnap? Az Úré, a tiéd. Ezt én csinálom. Remélem, hogy a szemed be volt csukva tegnap este. Kérted? Mert az nagyon húzós volt, de remélem, hogy akkor nem figyeltél. Azt felejtsük is el. Vagy tudod, lehet, hogy néhányan ezért adnak. Ott van a szívükben egyfajta ilyen motiváció. Néhányan lehet, hogy ezért engedelmeskednek Istennek, mert én központú. Tudod, Istenesnek tűnik, Isten központúnak tűnik, de a felszínen igazából mélyen ez rólam szól. Vagy rólad szól. Tudod, most már muszáj mennem gyülekezetbe. Muszáj járnom gyülekezetbe. Ez kiről szól? Rólam. Muszáj összeszednem magam. Az életem összekaparnom. Vagy le kell szoknom. Vagy ott kell hagyjam. Én. Istenem, segítenél nekem? Templom gondolkodás. Második pont. Templom gondolkodás a szabályokhoz és rituálékhoz vonzódik. Míg a keresztény templom gondolkodású is. Okay? Mindig a szabályokhoz és a rituálékhoz vezet. Mindig. Tudod. Mit kell, ez a kérdés van, mit kell pontosan tennem ahhoz, hogy rendbe rakjam, vagy rendben tartsam a dolgaimat Isten és köztem? Ami jó kérdés egyébként, de túl kell juss azon, hogy mi a jó nekem. Jól hangzik a kérdés. Egyébként emlékeztek, 2 héttel ezelőtt ígértem, hogy ez a mai lesz az, amikor azt mondod, hogy nagyon húzok innen a gyüliből. Oké, tehát ezek olyanok, amik vagy újra hallgatod, és gondolkodsz rajta, vagy leírsz dolgokat, és gondolkodsz rajta, mert ezt át kell gondolni. De ez sikerül áthúzalozni a gondolatokat, újrahúzni a vezetéket, nem a régit felújítani, összepákázni, hanem újrahúzni, az rengeteget fog segíteni. Nem neked, hanem mindenki másnak. Ami egyébként jó lesz neked is. Na, de hogy tényleg jól hangzik a kérdés, de a keresztény hitünkben túl kell menjünk azon, hogy hogyan tartom Istent boldogságban felőlem. Hogy ő boldog-e velem. Ugye? Tehát, mert a keresztények azt hiszik, hogy Jézus azt tanította, hogy amint a hitedet Krisztusba veted, tehát rendben vagy vele. És ez így van. Ez így is van. És Isten rendben van veled. És ez így is van. Tehát amint hitre jutottál, rábíztad az életed, rendben vagy vele. De ezek után már nem azzal kell foglalkozzon a kereszténynek az élete, hogy felkeltsd Isten figyelmét magad felől, hogy boldoggá tedd őt magad felől, vagy ráhangolnod Istent, vagy rábírni Istent arra, hogy válaszoljon az imáidra, például. Hogy jól imádkozom, mert mondom az elején a hálaadás, hogy van ott. Köszönöm, kérem, viszlát, vagy mi ez? Hogy volt, tudom én, mik vannak ilyen kis egyszerű receptek, amik tényleg jók egyébként. Csak tényleg vigyázni kell, hogy nehogy egy recepté váljon, vagy egy rituálévá váljon. Okay, de tehát ez totál templom gondolkodás, és téves, és így nem leszel képes arra, amit Isten szeretne veled tenni. Felnőtt korúságra vinni. Tehát a templom gondolkodás egy kiskapu. Egy ilyen, hát igen, egy ilyen rövidített pálya, ilyen kiskapu gondolkodássá fajul. Sokszor. Tehát ahhoz vezet. A templom gondolkodása kivétel erősíti, a szabályt gondolkodást erősíti. Ezért jön az a kérdés, hogy hogyan mehetek a bűnhez úgy közel, hogy az még ne legyen bűn. És ne akasszam ki Istent. Mert igazából arról szól, hogy megkapjam azt, amit én akarok, de úgy, hogy Isten áldása és jó indulatát is megkapom egyben. Az is megvan, amit én akarok, és az is, és Isten áldása rajta van. Na, és ezért a rituálék ilyen kimenekedő úttá, vagy ilyen kiskapukká válnak az életemben. És mit nevel ki? Miket nevel ki? Milyenné teszi a kereszténységet? Képmutatóvá. Mert szabad lesz arra, hogy bármit csináljon, mert mi csináljuk a kiskapukat. Oké? Mert én mindig imádkozom, vagy mindig imádkozunk, vagy mit tudom én. És sokan, akik nem jártok gyülekezetbe, vagy még nem is vagytok keresztények, lehet, hogy pont ezért utáljátok a keresztényeket. Úgyhogy bárki, ki hallgatod, és tudod, eleged van a keresztényekből, vagy még nem láttál értelmeset közülük, de valamilyen csoda folytán még mindig hallgatsz, akkor valószínű ezért, mert képmutatókká válnak. Mert ha hétköznap találkozol vele, bármit csinál, bárhogy beszél, bármit, bárhogyan, görény, szemét és bunkó, de amikor az Isten házában van, akkor minden. Tehát egy teljesen más emberrel találkozol. Hát, ja, igen. És így gondolkodok én jobb. Tehát nem hívőkkel találkoztam, úgyhogy hát én nem hívő vagyok, és jobban bánok az emberekkel, mint ezek. Ja. És te kereszténynek hívod magad? Ez nem semmi ilyeneket így kapni. Vagy ez jön le nekik, hogy hát szép és jó, hogy keresztény vagy, de túl sok változást nem hozott az életedben. Ja, mert amíg a templom szérumot nyomjuk magunkba, és ezt rakjuk a kereszténységünkhöz, addig mindig oda fogunk kiukadni, hogy mit kell tennem, vagy mit kell hinnem, hogy a dolgaim rendben legyenek, vagy maradjanak Istennel. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon finom formája egy énközpontú vallásnak, amitől Jézus nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távol akar bennünket tartani. Teljesen. Miért? Azért, mert harmadik gondolatunk, mert a Jézus minta a melletted lévőre összpontosít. Ő melletted. Ha balos vagy, akkor a jobb oldalon lévőre, ha jobbos vagy, akkor a bal oldalon lévőre, ha antiszemita vagy, vagy rasszista, akkor arra, akit annyira gyűlölsz, arra az emberre összpontosul, akit ellenségnek hívsz. Tehát ez direkt ezt a szót is használta Jézus. Szeressétek az ellenségeteket. Tehát így tulajdonképpen a szeretem lista legvégére elkerültünk, ami már igazából az utálom őket résznél vannak. Tehát föl se írom őket a listára, de ő így tehát befoglalta az egészet. Mint önmagad. Szeresd Istent, fele barátod, azt is, hogy szerint önmagad, meg szeresd az ellenséget. Tehát az egészet. Igen. Elképesztő. Úgyhogy Jézus mit csinál? Hát Jézus így, tehát ez a Jézus követés, ez tényleg arra hív mindannyiunkat, hogy hagyjuk ott ezt a mentalitást, ezt a rólam szól mentalitást. És váltsuk át a róla szól. És ha fogod ezt, és ezzel szűröd az Új Szövetség olvasását, tehát elkezded most újraolvasni az Új Szövetséget, és ezzel az újfajta huzalozással elkezded olvasni Jézus tanításait, az apostolok tanításait, a leveleket, akkor életre fog kelni a Biblia olvasásod. Mert azt mondja, és tehát erre adtam a szent lelket nektek. amikor nem önközpontú, vagy én központú a dolog, hanem mások központú. És mert tényleg erre vagyunk hívva az Új Szövetségben, hogy úgy szeressük az embereket, ahogy a mennyei atya is szereti őket. És erről szól a történet. Azt mondja János 15:12, hogy ezt parancsolom nektek, ti is úgy szeressétek egymást, azzal az isteni szeretettel, ahogyan én titeket. Galácia 5:6, ezeket újra olvassuk. Galácia 5:6, csak is az a hit számít, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. Oké, tehát nem az a hit számít, ami az önmagam szeretete alapján nyilvánul meg, hanem ami az isteni szeretet által nyilvánul meg. Micsoda? Ez valukám, mert a Bibliától vastagabb. Miért csak ennyit nyomunk? Hát ott van rengeteg ige, de pont ezért idézte Pál Jézust. Mert ez egetrengető kijelentés volt. A Galácia 5:14-ben később megint csak mondja, az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Oké, tehát mind a 613 törvényt foghatod, abból is mondjuk a 10 parancsolat, az meg azok a legnagyobbak, de ebből csak ez az egy mondat, hogy szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ebben az egész törvény mind benne van. Úgyhogy ez képviseli a teljes eltávolodást a templom gondolkodástól. Egy 100%-os eltávolodást képvisel a templom mintától. Ez nem 2.0, ez vadiúj. Vadiúj. Hadd illusztráljam, és most mondok egy csomó alkalmazást, jó? Tehát, hogy illusztráljuk ezt. Tudod, miért kellene igazat mondanod? Tehát nem hazudni? Tudom, Balukám. Tiszta vagyok. Azért, mert benne van a Bibliában. Oké? Okay? Hogy ne hazudjunk. Tehát Isten azt mondja, hogy ne hazudjunk, ezért nem hazudunk. Rossz válasz. Habár igaz, de rossz válasz. Tudod, miért mondj igazat? A templom gondolkodás azt mondja, mert a Biblia azt mondja. De Jézus modell azt mondja, azért ne hazudj, mert megbántod azt az embert, akinek hazudsz. Érted? Érted a különbséget? Hogy Isten nem csak egy parancsot kiosztott, hanem emögött Isten szíve van. És adott egy példát arra, hogy mit jelent a másikat szeretni, amivel őt szereted, hogy nem hazudsz neki. Hogy mindig igazat mondasz. Tehát a végső dolog, hogy miért mondok igazat, nem azért, mert a Biblia mondja, hanem azért, mert Isten azt mondja, hogy szeressem a másikat, és ha szeretem, akkor nem hazudok. Oké, amikor hazudsz, akkor véded és betakarod magadat. Kinek a kontójára? A másik kontójára. Ő fizeti ki a számlát. Mikor hazudsz, ezzel azt mondod a másiknak, hogy nem vagy méltó az igazságra. Ami számodra a legjobb, az csak másodlagos. Mert az a fontos, hogy mi a legjobb nekem. És amiért a keresztényeknek nem szabadna hazudnia, az távol van attól, hogy ne hazudj, mert Isten azt mondja. Azért ne hazudj, mert Isten törődik azokkal, akiknek te hazudni akarnál. És szereti őket. És ezért mondja. Hát az meg a másik, de ezzel is magadat véded. Templom gondolkodás. Nem hazudok, mert akkor, ha lebukok, akkor baj lesz nekem. Két, tehát, nem semmi. De mi van akkor, ha az Úrnak hazudok? Nincs semmi, mert rendben vagyunk. Megint csak templom gondolkodás. Ha ez fölé emelkedik annak, hogy én miért hazudok másnak, akkor ez templom gondolkodás. Mert az Úrral rendben vagyok. Így is, meg úgy is. De ha nem mondaná az Úr, hogy ne hazudj, akkor sem szabadna hazudni. Mert ezzel bántom a másikat. Oké? A templomban azt mondjuk, hogy az igazat fogom mondani, hogy Isten szeressen engem, hogy rendben legyek ő vele, hogy ne romoljon meg a kapcsolatom, ne sérjön a kapcsolatom Istennel. Ez templom gondolkodás. Ezért nem hazudok. Jézus, mondom az igazat, mert szeretem azokat az embereket, akiknek mondom. Aztán, bőkezűnek lenni. Hát, bőkezű vagyok, mert ha 1000 forintot adok az Istennek, ő 10 000 forintot ad vissza. Oké? Okay? Vagy, mert megáld minket. Mert a jókedvű adakozót kedveli az Isten. Azért. Oké, tehát mert ő kedvel minket, ha adunk, és mi szeretnénk, ha Isten kedvelne minket. Úgyhogy... Nem. Sokkal egyszerűbb ennél. Jó? Tehát sokkal egyszerűbb. Tudod, miért legyen bőkező? Tudod miért? Vigyázz, mert nagyon bonyolult, úgyhogy lassan mondom. Azért vagyunk bőkezűek, mert az segíti azt a személyt, akivel bőkezű vagy. Ennyi. Nincs valami óriási nagy ideológia mögötte, hanem azzal, hogy én bőkezű vagyok, most mindegy, hogy ez pénzzel, vagy idővel, vagy törődéssel, vagy akármivel, amit van. Tehát, mert az segíti azt az embert, akivel bőkezű vagyok. Mondom még egyszer. Azért kéne a legbőkezűbbnek lennünk a világon, mert a bőkezűséggel segítjük azt az embert, akinek adunk. Na de, Balukám, de mi van akkor a függőlegessel? Nyugi. Figyelj, Isten jól van. Jó? Tehát ezt csak sokszor el fogom mondani. Nyugi, Isten jól van. Őt nem segíted. Ő küldte neked, hogy aztán menjen tovább. Kérdez, nyugi, Isten jól van. Ha keresztény vagy, akkor te is rendben vagy. Te is jól vagy. Úgyhogy légy bőkezű nyugodtan. Oké, miért nem kellene csúnyán beszélni valakiről? Tudom, mert benne van a Bibliában. Például ne pletykálj, ugye? Meg egyebek. Na most a pletyka az csak, hogy definíciólag, az rosszat mondani valakiről, hogy rossz hírbe keverd. És tehát a pletyka az, hogy rossz hírét kelted valakinek, ami nem igaz. Jó? Tehát... Ne pletykálj, meg ilyenek. Isten azt mondja, hogy ne pletykálj, és beszélj azok mások, akkor nem beszélek. Nem. Ez templom gondolkodás. Két, tehát a pletyka az egy rossz indulattal, rosszat mondok valakiről. Szándékosan nem igazat, hogy bemocskoljak valakit. Na. Akkor miért nem? Hát azért nem pletykálok, mert az bánt másokat. Azért nem pletykálok, mert az károsítja a jellemüket azok elméjében, akik hallgatják. Tehát azért mondom, hogy módosítsam a te gondolkodásodat arról az emberről. Hogy te is rosszul gondolkodj róla, mint hogy én rosszul akarok arról az emberről gondolkodni. Na ezért. Ezért. Azért nem pletykálok, mert más kárán emelem fel magam. Még akkor sem pletykálhatná, ha nem lenne benne a Bibliában. Pedig benne van, jó pár helyen. Mert van annyi eszed, hogy tud, ha pletykálsz, akkor ezzel megbántasz másokat. Nem szeretheted a fele barátodat, mint magadat, úgy, hogy közben pletykálsz róla. Aztán. Srácok, fiúk, lányok, vagy hát az inkább fiús dolog. Miért nem kéne nyomni a lányokat a szex felé? Oké? Tehát, tudjuk, mert Isten azt mondja, hogy a szex a házasságra van. Ez így van. Tehát megvan a kerete a szexnek. Hol van? A házasságban. Házasságban. De ez a jó válasz, mert a Biblia mondja, mert Isten azt mondja, nem, nem, nem. Mert ha erkölcstelen dolgot csinálsz, akkor Isten el fogja kapni a grabáncot. De úgy elkapja. És aztán miért nem még rossz dolgok is történnek veled? Pont egy cserép leesik a háztetőről. Következmények is, mert rossz lesz annak, aki teszi. Nem, nem. Akkor miért? Hát azért, mert ha valakit arra erőltetsz, amit nem akar, akkor abban megbánást kreálok az ő életében később. Tehát egy olyan megbánást, amit nem akar senki. Valami, amit később bánni fog. És Jézus követők nem akarznak ilyen megbánásokat mások emberek életében. Tudod, nem akarod azt, hogy amikor valaki az élete legnagyobb megbánását mondjuk meséli valakinek, akár egy pszichológusnak, mert annyira megzakkant tőle, vagy olyan komoly problémákat okoz később a házasságában, vagy az életében. Nem akarod, hogy a te neved fűződjön hozzá, hogy a te képed jöjjön elő, hogy te voltál az, akit ezt okoztál valakinek egy életre szóló sebet. Tehát nem akarsz abban a tudatban lenni, hogy valaki éppen arról mesél a házastársának, hogy veled már volt szexuális kapcsolata. És igazából megsérült benne, és egyébként ezért van 15-20 éve a szexuális életünkben drágán problémánk. Mert ott volt Tercsi, Fercsi, Kata, Klára, és még valahányan a naptárba. Vagy sorolhatnám, Álmos Elő, Nont, Kuba, mint az összes többi. Mindenki. Az egész naptár. Érted? De hát várjál már, ez nem is kell vers a Bibliában. Hiszen nem akarok bántani senkit, nem? Mert hát ez nem a... Ha így csinálok, akkor nem szeretem a fele barátomat, mint önmagamat. Úgyhogy ez a szeresd magadat a másik kontójára inkább. Ja. Úgyhogy tényleg nem kell ez igevers. Úgyhogy tudod, miért nem kellene, másik. Miért nem kellene kicsapongó életet élnünk? Erkölcsileg. Vagy szexuális életet. Ez most már nem csak házasság előtt lévőknek, hanem úgy mindenkinek, aki házasságban van, azoknak is. Mert a következménye lesz. Isten következményeket akarsz meg. Nem. Nem ez az oka. Bár vannak következményei, abszolút, tehát nem tudod a következményektől mentesíteni ezeket a döntéseidet. De nem ez az elsődleges. Ha bármit teszel, amivel csökkented a másik fél későbbi szexualitásának az élvezetét, vagy a megtapasztalását, akkor azzal vétkeztél ellene. Igen. És Jézus követők nem vétkeznek mások ellen. És nem rejtegetik a bűneiket mások ellen. Azzal, hogy megcsináltuk, akkor most melyek megvallom. Az Úr a tenger mélyére veti. És köszönöm, Uram, hogy én szabad vagyok ettől. Megszabadítottál a bűneimtől. Elmondják a varázsimát, és mint aki jól végezte dolgát, dúr bele. A következő. De megváltod azt mondja, hogy elhiszem, hogy jól vagy. Elhiszem, hogy rendben vagy. de az a hölgy, ott, akivel voltál, az miattad nincs rendben. És te elnézést kértél tőlem, és ő megszenved. De Balú, hát mi van akkor, ha kölcsönös a dolog? Ugye? Hát mindketten akarjuk. Hoppá! Most megfogtatok. Hú! Oké, mi van akkor, másképp mondom, mi van akkor, ha a kis, mit tudom én, az 5 éves uncsi tesód, unokahúgi, unokaöcsi, vagy az unokád, az 5 éves unokád odajön hozzád, és azt mondja, hogy tata, mama, a tesóval kitaláltuk, hogy kivágjuk egymás szemét kenőkéssel. Jó? De ne aggódj, kölcsönös a dolog. Kölcsönös. Nem jó. Egyik őtöknek se. Hiába akarjátok mind a ketten, nem jó. Nem jó. Hát miért? Hát kölcsönös. Mert nem bántod sem magadat, sem a másikat. És tudod, és amikor így gondolkodunk, akkor ott van az atya, a mennyei atyánk fönt, és azt mondja, hogy valahol, mindegy, hogy most fönt vagy hol, de azt mondja, most tényleg minden egyes dologra akarsz egy ige verset? Tehát tényleg? Tényleg biblia tanulmány kell minden egyes dologra, hogy megértsd, hogy nem okozhatsz bánkódást, vagy megbánást senkinek? Tényleg minden egyes részletről nyilatkoznom kéne a Bibliában, egy könyvben, vagy valamiben, hogy mikor úgy is tudod, hogy mi a jó és a rossz neked, ezért tudod, hogy mi a jó és a rossz a másik személynek is. Ettől tényleg mélyebbre kell menjek, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat? És itt jön az apró betűs rész. Figyelj! Az új szövetség parancsolatai csak példák arra, hogyan lehet bemutatni az Isten iránti szeretetedet azáltal, hogy szeretsz másokat. Tehát az, ami le van írva nekünk a Bibliában, az nem az, hogy csak azok. Azokra oda kell figyelni, minden más, ami nem abba esik, ami azt mondja, hogy hú, ezt lehet csinálni, hála Istennek, a Bibliában nem nyilatkozik. Oké? Tehát nem. Tehát ami le van írva, azok csak példák. Példák, hogy hogyan tudod bemutatni a szeretetedet Isten iránt. Azáltal, hogy szeretsz másokat. És ezért keresnek emberek kiskapukat, ilyen rövidített útvonalakat. És ezért olyan izgalmas tanulmányozni, hogy mondják, hogy ezt mondja, de nem azt mondja, hoppá, már megint kiskapu, biblia tanulmányunk, tudod, kiskapu. Ezt mondja, de azt nem mondja, hogy. És vagy szerintem itt nem azt mondja, hogy, vagy tényleg azt mondja itt, hogy nincs is megalapozva a Bibliában, hogy. És akkor azt nyugodtan lehet csinálni. Az atya meg azt mondja, hogy most tényleg? Tényleg? Hát nem akartam én mindent beletenni a Bibliába. Csak bemutatni akartam, hogy mit jelent szeretni engem azáltal, hogy szeretsz másokat. És Jézus mondja ezt a kiborító dolgot, és tényleg ezzel borul a bili. Ez annyira extrém volt, hogy az egész Ószövetség, a törvény és a próféták ezen a két parancsolaton áll, hogy szeresd Istent. Tehát ezzel tényleg borult a bili. Hogy lesűrítette az egészet egybe. Erre kettő. Szeresd Istent, és szeresd a fele barátod. Az egész Ószövetség és az egész Újszövetségi tanítás. Minden csak alkalmazása. Minden csak példája, minden csak illusztrációja, minden csak kommentárja annak, hogy mit jelent szeretni Istent. Azáltal, hogy szereted a másikat, a fele barátodat. Figyelj, ezek, amik itt le vannak írva, a Bibliában ezek nem a te hasznodra vannak. Nem azért, nem a te hasznodra vannak ott. Habár a te hasznodra lesz. De nem a te hasznodra van ott, habár a te hasznodra lesz. nem Isten hasznára vannak, mert Isten jól van. Isten rendben van. Tehát ő nem azért írta le nekünk, hogy mi rendben legyünk ő vele. Vagy hogy hogyan szedjétek magatokat rendben, hogy én rendben legyek veletek. Ezek azok hasznára vannak, akik ott vannak körülötted, a te környezetedben, akik felé el vagy hívva, hogy szeresd őket. Másokért vannak, ahogy Jézus is másokért jött. És most azt szeretném, hogy nagyon jól figyelnél, amíg eddig csak mondjuk valami máson vagy artán. Most, akik online néznek minket, most ne kevergessék a rántást, ne gondolkodjanak, hogy melyik fűszerből mennyit kell, hogyha ott van, vagyis főzöl közben. Most figyelj, zárd le a gázt, ülj le, mert most figyelned kell. Ne nézzek és közben a Facebookot, meg a webshopot, légy szíves, jó? Hanem, tehát hallanatok kell a következő dolgot, mert elképesztően fontos lesz. Mert azt hallva, hogy ezt hallva most lehet, hogy úgy hangzik, hogy ez az egész, amiről én beszélek, hogy Balú itt a lebutított változatát nyomatja a kereszténységnek. A sok részletet kidobtuk. A Balú azt szeretné, hogy ilyen keresztény Woodstock fesztivált nyomjunk, 70-es évek. Make love, not war. Tehát a szeretet forradalma. És továbbadjuk, körbeadjuk. Oké, tehát mi vagyunk a keresztény hippik, itt fogunk ülni, nem is bérlünk helyet, hanem itt fogunk ücsörögni a fűvön a Széchenyi téren. És milyen jó lesz. Tudod, minden rendben lesz. Jöjjünk össze. Halleluja. És azt gondolod, hogy hát ez elég karcsú. Ez egy nagyon vékony kis kereszténység, akik nem veszik komolyan a szent írást. Ja. De valami hatalmasat akarok nektek mondani. Figyelsz? Mindenki figyel? Fiúk, lányok, mindenki figyel? Jó, tehát a maszkot húzzátok le a szemetekről. Figyelj, a Jézus minta nem komplikált. Tényleg nem komplikált, erről beszéltünk eddig. De annál nagyobb felelősség. És nem tudom másképp megfogalmazni, hogy tényleg süssön belőle, ez egy elképesztő nagy felelősség. Ez egy hatalmas felelősség. Amennyire egyszerűnek tűnik két mondat, amennyire ennek a nagyon gyenge, butított változatnak tűnik, annál nagyobb a felelősségünk ebben. Ezt ne felejtsd el. Mert a keresztény hitnek az epicentrumában, a legbelsejében, az origójában, a közepében, ott van egy ember, akiről azok, akik ott voltak körülötte, a legközelebb állók azt hitték, hogy ő Istentől jött. Ennek a keresztény hitnek az epicentrumában egy olyan ember van, aki hitte, hogy az Isten fia. Ennek a keresztény hitnek az epicentrumában egy olyan ember van, aki meghalt, és a saját vérében, mások nyálában, és a mi bűneinkben fürdött. Nagyon egyszerű. De olyan messzire megy. Egy ilyen ember, aki ezt komolyan veszi, ezt az egyszerűséget, odáig megy, hogy mások nyálában, a saját vérében és a mi bűneinkben fürdik. Ekkora kötelességünk. Hogy idáig megy el ez a szeretet. Ennyire messzire megy a dolog. Ennyire messzire elmegy a Jézus minta. Sokkal egyszerűbb, de annál nagyobb kötelesség. Úgyhogy akik már régóta a kereszténységben, vagy a gyülekezetben vagytok, nagyon jól tudjátok a következőt. Mondom a mondatot. Könnyű elbújni a templomban és a gyülekezetben. Könnyű. Könnyen el lehet rejtőzni a templom megközelítésű kereszténységben. Szerintem ez nem ezt jelenti, hanem Jézus nem is említette ezt. Tudod, Pál azt mondta itt és ott, és most akkor itt ellentmondás van, úgyhogy mi maradjunk középpen. Meg mit tudom én, az csak az Ószövetség, szerintem az nem bűn, de ha az lenne, akkor úgyis megvalom, és megyek tovább. Oké, tehát a templomos vállásban mindig találsz kiskaput, mindig találsz egy kerülőutat, még a keresztény verzióban is, sőt, leginkább ott, mert ott kegyelem van. De nagyon nehéz megkerülni a következő igehelyeket. Figyelj, Filippi 2-t. Ugye csak a szövegkörnyezet miatt oda tettem, hogy a kapcsolataitokban. Az a gondolkodásmód és törekvés legyen, vagy uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt. Meddig ment el Jézus? Másokért. A legvégsőkig. Lukács 6:27. Ezt is nagyon nehéz megkerülni. Nektek mondom, akik hallgattok rám, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. De ezt is nagyon nehéz megkerülni. Lukács 6:36. Legyetek ezért ti is irgalmasak és könyörületesek. Mennyire? Jézus, mennyire? Ahogyan mennyi atyátok is irgalmas és könyörületes. Na ezért egyedülálló a keresztény hit. Ezért. Mert Jézust követve nincs hely, ahol elbújhatnál. Nem arról szól, hogy én hogy bújjak el, hogy rejtőzzek el, hogy rejtsem el magamat. Nincs kibúvó, nincs rövidített vagy kerülő út, mert, és legyünk itt őszinték, a legtöbb esetben mélyen, legbelül nagyon jól tudjuk a választ a következő kérdésre. Amit már említettünk többször. Hogy mit kíván tőlem a szeretet? Nagyon jól tudjuk. Legtöbb helyzetben. Nyomhatod az igeverseket, elrejtőzhetsz a templomban, kiskapuk, kiutak, de tudjuk a kérdésre választ, hogy mit kíván tőlem a szeretet. És ez a lényege, és ez az eszenciája a Jézus követésnek. És azt hiszed, hogy egyszerű, vagy könnyű, vagy ez felvizezett, akkor csak emlékezz. Figyelj, emlékezz. Mire? Hogy amikor a mennyei atya föltette ezt a kérdést önmagának. Ebben a helyzetben. Mit kíván tőlem a szeretet? Mit tett? Az ő fiát adta értünk. Nem torpant meg. Hogy mi történt Jézussal, amikor ő feltette ezt a kérdést? Mit kíván tőlem a szeretet? A te megváltod. Válaszolt önmagában erre a kérdésre. Az az életébe került. És most azt mondja neked, meg nekem, hogy kövess engem. És válaszolj erre az egyszerű kérdésre, nap mint nap, hogy mit kíván tőlem a szeretet. Minden más kommentár, minden más csak illusztráció, csak példák. Mit kíván tőled a szeretet? Na. El tudod képzelni, hogy mi történhet a családokban, hogyha ez szerint kezdünk el cselekedni? Mi történhet egy házasságban, amikor elkezdünk így cselekedni? Csak képzeld el, ha minden és mindenki a családodban átmenne ezen a szűrőn, hogy mit kíván tőlem a szeretet. Mi történhetne a városunkban? Igen. Mindegy, hogy milyen a bőre színe. Mindegy, hogy onnan származik. Mindegy, hogy milyen a politikai beállítottsága. Teljesen mindegy. Mind megállnának, és feltennék a kérdést. Tudom, mi a szokás a családban, hogy csináltuk. Tudom azt, hogy ez apám mit mondott mindig erre. Azt is tudom, hogy onnan szedte a nagyapámtól, ő is mindig ezt mondta erre. De csak egy hétre álljunk meg ebben. És éljünk most egy hétig úgy, hogy mit kíván tőlem a szeretet. Látod? Amikor az első századi keresztények, mikor itt találkoztak egymással, nem volt struktúra köztük. Nem volt Bibliájuk. Tehát nem volt új szövetségük. Ószövetségük volt csak. Új szövetség nem volt. Tehát viszont mi volt? Voltak gazdagok, voltak gazdag urak, szegény emberek, rabszolgatartók, rabszolgák. Egy ház körül, egy ház tartásban, egy ojkozban, háza népében ilyen emberek voltak. Ezeknek a gyerekei, és aztán ott voltak még azok a gyerekek, akiket összeszedtek, és örökbe fogadtak, mert mások kidobtak. És így jöttek össze a gyülekezetek. Házakban. És az egyetlen, amelyik volt, az Jézus tanítása. És ezt tudták továbbadni. És ezt az egyet tudták. Ha elfelejtetek mindent, amit mondtam, ezt az egyet jegyezzétek meg. De nagyon, hogy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szerettitek egymást. Úgyhogy képzelj el egy olyan világot, ahol az emberek kritikusak velünk szemben amiatt, amit hiszünk, de irigyek amiatt, hogy szeretjük egymást. Tehát lehet, hogy nem értik, hogy hogy tudjuk hinni azt, hogy, de amikor látják, hogy hogy vagyunk egymással, arra viszont irigyek. És látják azt, hogy mi hogy szeretünk olyanokat is, akik nem tartoznak közénk, és erre is irigyek. És ez fog felébreszteni emberekbe egy olyan vágyat, hogy én is közéjük akarok tartozni. És ezért élték túl az első 300-at. Habár üldözött és írtott egyház volt, emberek voltak, de túlélték. És mi erre lettünk elhívva. És hiszem azt, hogy ebben a szeretetben elhidegült Európában, vagy világban, vagy korszakban ezt újra meg tudjuk élni. Ha ez felébred bennünk a szívünkben, aztán ez túlmegy rajtunk, mert elkezdjük ezt az életet élni, akkor túlmegy rajtunk a közösségünkben, és túl fog menni ott, ahol vagyunk. És lehet hallod ezt, és bajban vagy, és azt mondod, hát Balukám, az elmúlt hetekben, és a mai nap meg végképp eléggé összekutyoltad az eddigi hitemet. Összekutyoltad a kategóriáimat, összekutyoltad a teológiám, de úgy hangzik ez, mintha az emberről szólna az egész. Tehát úgy beszélsz róla, hogy ez az emberről szól. Tehát, mintha Isten ki lenne hagyva a képből. Mondtad is a múltkor, hogy már nem a függőleges, hanem a vízszintes a lényeg. Mert ha gond van a testvéreddel, akkor tedd rendbe, mert Isten tud várni. Úgy érzem, mintha lerángatnál minket idelentre ebbe a világba. Tudod, felejtsd el Istent, felejtsd el az ő dicsőségét, mert amúgy ez nem az Isten dicsőségéről szól. Te még beszélsz ezekről a dolgokról itt. Hát hol van az Isten dicsősége ebben az egészben? Jó kérdés. Jó kérdés. Hadd válaszoljak azzal, amit Jézus válaszolt. És amit elolvasunk most, az remélem, hogy nagyon zavarni fog téged. De én halálnyugalommal olvasom, mert nem én találtam ki. Ezt az Úr Jézus mondja. Tudod, remélem, hogy annyira fel fog majd piszkálni téged, mint az első században a hívőknek, akiknek Jézus mondta ezt. Az, hogy Máté 25-ből fogok nektek olvasni. Az, hogy mikor történik ez majd meg, azon még vitatkoznak, de hogy meg fog történni, ez nem kérdés, mert Jézus elmondta, hogy ez meg fog történni. Oké, Máté 25, 31. Az ember fia vissza fog jönni nagy dicsőségben, hogy? Nagy dicsőségben. Tehát ott lesz a megdicsőült emberfia, Jézus Krisztus. Oké? Tehát ő dicsőségben lesz. Az összes angyalával együtt. Akkor majd leül az ő dicsőséges trónjára. És a föld minden lakosát összegyűjtik a trónjára. Ő pedig két csoportra választja majd őket. Ahogy a pásztor elválasztja a jókat a kecskéktől. Akkor ez sokkal többet jelentett. Nekünk nincsenek kecskénk, juhaink, úgyhogy dunsztunk nincs, hogy ez mit is jelent annyira igazából. De hogy ők tudták, hogy miről van szó. Azt mondja, a juhokat a jobb, a kecskéket pedig a bal oldalára állítja. Ezután a király, ő Jézus, így szól majd a jobb oldalán állókhoz. Jöjjetek! Atyám megáldott benneteket. Oké, tehát megáldott emberek ezek, akiket hív. Tiétek ez a királyság. Vegyétek birtokba, mert Isten számotokra készítette a világ kezdete óta. Váó! Hogy mit gondoltak? Milyen szerencsések vagyunk. Hogy történhetett ez? Miért? Mit tettünk? Vagy mivel érdemeltük ki, hogy mi vagyunk azok, akik megkapják ezt az örökséget? Miért vagyunk mi kiválasztva? Miért örököltünk? Mire föl? Hát elmondom. 35. vers. Igen. Tiétek. Na, mert amikor én a király éhes voltam, enni adtatok nekem. Tudjam már, te emlékszel erre? Én nem. Mikor adtunk neki enni? Én nem emlékszem. Most látom őt először élőben. Amikor idegen voltam, beírtatok a házatokba engem. És vendégül láttatok. Ne viccelj már. Hát én csak arra emlékszem, hogy beírtam őt a szívembe, ennyi. Nem a házamba. Amikor nem volt mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Tehát ő nem lehet beteg. Ő Isten. Nem lehet beteg. Hát hogy? Kicsit összezavarodtam. Amikor börtönben voltam, mi van? Törvényt szegett. Isten törvényt szegett. Bűnözött. Meglátogattatok. Tehát teljesen értelmetlen dolgokat kezd el mondani nekik. Tehát én csak templomba látogattam meg, nem börtönben. Tehát a gyomonáskor, az úrvacsorán, meg a amikor jöttünk gyűlőbe, akkor látogattam meg őt. És különben is eddig én azzal voltam elfoglalva, hogy Isten keres engem. Hogy Isten jön én utánam. Nem az, hogy én mentem el meglátogatni őt. Ekkor így felelnek majd az igazságosak. Uram, 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 nem, nem láttuk. És ez fontos, ezzel nem láttuk. Tehát mikor láttunk téged? Mikor láttuk Jézust? Te mikor láttad? Vagy azok, akik majd ott lesznek, azok közül kik? Mindenki abban a 3 évben találkozott? Ezen a földkerekségen? Mindenki abban a 3 évben találkozott Jézussal? Tehát, hogy mikor láttunk téged? Mikor láttuk Jézust? Oké. Uram, nem láttuk, hogy te éhes lettél volna. Mikor adtunk neked enni? Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna. Mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát? Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg téged? Tudod, és lehet, hogy így gondolkodunk, hogy szerintem, hát amikor a legközelebb voltam ahhoz, így az életemben, hogy lássam őt, az akkor volt, amikor a kedvenc dalomat énekeltük a gyülibe. Akkor ez olyan volt, mintha őt látnám. Akkor tényleg közel éreztem magamhoz Istent. Hogy lehet, hogy valaki más azt mondja, hogy nem, én akkor láttam, akkor voltam a legközelebb jó az, amikor a Szentföldön jártam. Ott jártam, ahol Jézus járt. Voltam a Getsemáné kertjében. Vagy a szent hely, szent, itt született, itt tanult, itt élt, itt halt meg, úgyhogy a legközelebb a Szentföldön kerülhetek a Jézushoz. Vagy valaki más azt mondja, én a bibliaiskolában voltam a legközelebb hozzá, vagy egy imádó esten, vagy egy ima esten. A mini konfin. A vezetőségi összevetel. Ott vagyok a legközelebb. Nem, én a házi csoporton kerültem a legközelebb hozzá. A gyülis táborban. És ezek nagyszerű dolgok, amiket itt felsoroltam. Tényleg, tegyük ki ezeket. De hadd kérdezzek valamit. Ki kapta a legtöbbet a Szentföld útról? Én, Balu, vagy te, aki ott voltál esetleg? Hát te. Ki kapott abból a fantasztikus imádatból, dalból azon az Isten tiszteleten? Te vagy én? Te. És ez a csodás, csendes idő, vagy ez a csodás tábor, abból kikapott? Én vagy te? Te? Vagy a bibliaiskola, az imádó est, a mini konfi? Én vagy te? Te? És azt mondja Jézus, ez jó. De én most nem erről beszélek. Mert ezek jók. De a követésem eszenciája, lényege nem te vagy. Hogy mikor éled meg a flesht. Hanem azt mondja, a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segített. Hallod? Ezt olvasd el sokszor. Olvasd el sokszor. A Jézus, mint a melletted állóra összpontosít. Az Isten iránti áhítatodat, odaszántságodat, az mutatja be, az testesíti meg, és az hitelesíti, amikor szereted a másikat. Nekem aztán magyarázhat bárki arra, hogy bá, milyen kapcsolatom van az Istennel, miközben igazából szinte leköpi a másikat. Vagy semmibe veszi a másikat. Vagy úgy bánik vele, mint egy kutyával. Nem a magad szeretete. Nem. Nem ez a megfoghatatlan, láthatatlan, szellemi dolog, amit annyira szeretünk és nagyra értékeljük. Ebben nincs ez benne. Ja. Említettem, hogy ha rosszul bánsz a gyerekemmel, akkor minden dalod adományod, bőkezűséged, ez mind felszívódik még itt a világban, nem jut el sehová. Vagy ezt említettem? Igen. Említettem. Hogy a legjobb módja annak, hogy tisztelsz engem, annak nincs köze hozzám. Azt is említettem, hogy a legtisztelőbb dolog, amit tehetsz velem, az az, hogy teszel valamit azokért, akiket szeretek. Amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Ez olyan, mint amikor Jézus azt mondta, mikor imádkoztok, így imádkozzatok. Mi atyánk. Nem én atyám, hanem mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát mi van? Tényleg mi van, ha ez ennyire egyszerű? És Isten tiszteletni azt jelenti, hogy szeretlek. Tehát értem, én szeretlek téged. Ez az Isten tisztelet, hogy szeretlek. És minél nehezebb szeretni, annál nagyobb tisztelet az a mennyei atyának. Tehát minél nehezebb szeretni valakit, de megteszem, az annál nagyobb tisztelet a mennyei atyának. Mi lenne, ha ezt az egyet rendbe raknánk? A családod megváltozna, a közösséged megváltozna. De figyelj, ebben megvan az erő, hogy az egész világot megváltoztassa. Úgyhogy jövő héten folytatjuk, és a jövő héten ezt összefoglaljuk. Oké? De tulajdonképpen még csak most kezdtük el a beszélgetést. Ja. Úgyhogy mennyi atyánk. Hálás a szívünk. Köszönjük azt, hogy te igazán töröttél velünk, és igazán szerettél minket, és megmutattad, hogy mit jelent az föltenni ezt a kérdést a legnehezebb időszakban, hogy mit kíván tőlem a szeretet. És te megmutattad, a fiadat adtad értünk, és Úr Jézus, csak köszönjük, hogy amikor te föltetted ezt a kérdést, hogy mit kíván tőlem a szeretet, akkor a keresztre mentél. Átmentél azon a szenvedéseken, átélted azt, amit nekünk soha nem is kell megélnünk, hogy elválasztottál a te mennyei apukádtól. Hogy elfordította az orcáját tőled. Köszönjük, hogy ezt megtetted értünk. Mert mi csak így önmagunkban bűnös emberek vagyunk. Elveszettek. És a pokolba tartunk. És önmagunktól semmit, de semmit nem tudunk tenni, hogy ezen változtassunk. Úgyhogy köszönjük tényleg azt, hogy az életedet adtad értünk. Hogy elmentél bűnnel. Az én bűnömmel. Nem csak amit eddig elkövettem, amit megteszek későbbiekben is. És egyszerűen felszabadítottad a kapcsolatot veled. És köszönöm a drága Szent Szellemet, amit a szívembe adtál. Hogy folyton, folyamatosan kapcsolatba tudunk lenni. És szabaddá tettél arra, hogy ez az élet, ez a szeretet, ez csak menjen rajtam keresztül. Úgyhogy használj minket, Urunk. Használj minket itt egymás között, használj minket a családunkban, használj minket a munkahelyünkön, az osztályunkban, az iskolában. Használj minket a törzshelyünkön, ahol esetleg kávézunk, vagy a zöldséget vesszük, vagy a boltba járunk. Használj minket a helyi közösségeinkben, ahol eljárunk segíteni, és kapcsolódunk. Használj minket a szomszédok életében.